Tiszteletből állva hallgassuk Isten igéjét. Tehát János evangélium a 17.6. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Istenünk, köszönjük a te ígédet, hálát adunk érte, hálát adunk azért, hogy most bepillanthatunk Jézusnak az imádságába, amit a kereszt előtt mondottál. Köszönjük neked ezt, és kérünk most téged, hogy szólj hozzánk, taníts bennünket, és vezess bennünket. Amen. Amen. Két héttel ezelőtt a hónap igéről volt szó, ami így szól: ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Emlékeztek talán, hogy múlt héten is, meg azelőtt is elmondtam, hogy tulajdonképpen mi is az evangéliumnak a célja, mi az, ami miatt Isten rá akar bennünket venni arra, hogy őt kövessük. Andrásnak a bizonyságtétele is hasonló az enyémhez, én is úgy nőttem föl, hogy Isten nélkül, és hogy hallottuk, valami módon Isten rávette Andrást, hogy higgyen ő benne. De mi ennek az oka? Miért akarja Isten, hogy higgyünk ő benne? Miért akar elvezetni bennünket erre? Mi az evangéliumnak a célja? És hogyha emlékeztek rá, három dolgot mondtam, ami Isten igében megtalálható. Az egyiket úgy mondhatnám, hogy a világ felé Istennek van egy üzenete, és ehhez neki emberek szükségesek. Ő valamiért úgy döntött, hogy úgy adja át az üzenetét, hogy embereken keresztül. És amikor valaki megismeri az Urat, akkor azt mondjuk, hogy az evangéliumnak a célja az, hogy aztán ő ezt továbbadja. Áronnak is a bizonyságtétele, és itt hasonló volt ehhez, hogy amit mondtál, hogy elmondtad elégszer az örömhírt. Beszéltél-e az Úrról? És igen, ez Istennek a célja, hogy mi, akik már ismerjük őt, mi legyünk itt a Földön az ő tanúi, legyünk azok, akik dicsőítjük őt, akik magasztaljuk őt, és így Isten bemutatkozhasson ennek a világnak a számára, hogy minél több ember megismerhesse őt. Aztán egy másik cél az evangéliummal kapcsolatban, amit a római levél mond el, hogy Isten azért teremtette az embert, mert a szeretetét akarta kiönteni az emberre. Egy önálló lényt teremtett, és arra vágyik, az a vágya, hogy mi elfogadjuk az ő szeretetét. Mint amikor egy szülő, talán leginkább itt tudjuk elképzelni, megszületik a pici gyermek, és arra a kicsi gyerekre ő rá akarja önteni a szeretetét, minden szeretetével elhalmozza, és vágyik rá a szülő, hogy a gyerek is szeresse őt, egy igazi jó kapcsolat legyen. És azt mondja a római levél, hogy ez a szeretet kapcsolat a leginkább úgy tud megvalósulni, hogyha mi engedelmesek vagyunk az Istennek. Hogyha követjük őt, hiszen Isten nem tudjuk elmondani, mennyivel magasabb mi nálunk, az ő gondolatai, az ő mennyivel bölcsebb ő, és ő tudja, hogy mi jó nekünk, és ezt el akarja nekünk mondani. És azt mondja a római levél, hogy az evangélium célja, ami Istennel való kapcsolatunkban, az engedelmesség. De ez nem egyfajta ilyen drákói szigor, hogy aki hívő lesz, az majd utána engedelmeskedni kell az Istennek. Valahogy a mai korban ez az engedelmesség szó, ez olyan negatív. Nem tudom, hogy veszitek ezt, hogy engedelmeskedni nem nagyon szeretünk, főleg nem az európai ember. És Isten azt mondja, hogy ő vágyik arra, hogy mi bemenjünk az ő engedelmességébe. És ott jól érezzük magunkat. Egyfajta szeretett kapcsolatban legyünk vele. És aztán a harmadik célja az evangéliumnak, ami ebben a hónap, e hónapnak az igében is benne van, amit Jézus mond, azt mondja, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. Ez pedig bennünk a célja az evangéliumnak. Isten azért hív magához, hogy békességünk legyen. A békesség egy olyan állapot, amit nem zavar meg semmi frusztráció, semmi külső dolog, semmi olyan esemény, ami felizgatna bennünket, hanem egyfajta békességes nyugalomba vagyunk. És arra vágyik Isten, hogy ezt adja nekünk. És Jézus elég sok tanítást elmondott, még mielőtt a keresztre ment a tanítványoknak, és ezután mondta ezt, hogy ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen. Mindannyian vágyunk erre a békére, erre a belső békére. Rengetegféle dolog van, ami kizökkent bennünket ebből az állapotból, és úgymond békétlenségünk van. Vannak fizikai dolgok. Például, amit Áron átért most nemrég, amikor fájdalmak vannak, az kizökkent bennünket. Abból a békés állapotból, amire vágyunk, vagy nem kapjuk azt meg. Aztán rengeteg lelki fájdalom van az életünkben, ami szintén kizökkent bennünket abból, hogy nyugalomban jól érezzük magunkat. És azt mondja a Biblia, hogy vannak olyan békétlenségek is, amik nem lelki eredetűek, hanem még ennél is magasabb rendűek, szellemi eredetűek, amikor valami olyan dolog van bennünk, amit nem is értünk, amit nem tudunk megfogni, de mégis zavar bennünket. Azt mondja az Istennek az igéje, hogy ennek a világnak a szellemi részén van két hatalom. Az egyik az Isten hatalma, a másik pedig az ördögnek a hatalma. És az ördög próbálja az embert ebben a békétlenségben tartani. És azt mondja Jézus, hogy ő mondott egy sok dolgot a tanítványoknak azért, hogy békességük legyen. És emlékeztek, talán két héttel ezelőtt beszéltünk erről részletesen, hogy mik is azok, amik igazán békét adnak a mi szívünkbe. Mert sokszor azt gondoljuk, hogy pénz, a nyugalom, úgymond, hogyha nem csinálunk éppen semmit, vagy hogyha sikeresek vagyunk a munkahelyen, meg sok mindent sorolhatnánk, hogyha éppen van családunk, vagy valaki úgy van éppen, ha éppen nincsen családja, sokféle dolgot tudunk elképzelni magunknak, hogy mitől lesz békességünk. De Isten igéje világosan beszél arról, hogy mitől lesz igazán békességünk. Ezt csak ismétlésként gyorsan elmondom újra. Az egyik, amiről Jézus beszél, hogy ő az út, az igazság és az élet. Ha őt követjük, ha az Úr Jézust követjük, akkor békességünk van. Hogyha azt tudjuk, hogy az Úr előttünk jár, és mi éppen utána megyünk, és éppen követjük őt, és bárhol vagyunk, de éppen őt követjük, akkor azt mondja Isten igéje, hogy békességünk van. Most nemrég volt egy olyan esemény a világban, ami úgy nagyon lázban tartott mindenkit, és tulajdonképpen szinte minden hírt lesöpölt az asztalról, még a világbajnokságot is. Akkor rámentettek egy hírre, akkor mindig legelőször mi volt, kikről volt hír? A tájföldi gyerekekről. Ugye ez egy olyan dolog volt, ami mindent vitt. És tényleg szinte az egész világ szurkolt azért, hogy ott a gyermekek megmeneküljenek. És az egyik mentő ember mondta, hogy még gondolkozik rajta, hogy most ez a technika vívmánya volt, hogy meg tudták menteni a gyerekeket, vagy csoda történt. Annyi, mégis mindannyian élve megmaradtak. Egy mártír halottja volt, egy búvár, ugye, aki életét vesztette a mentés közben, de amúgy mindenki megmenekült. És ennek kapcsán olvastam egy másik cikket, nem tudom, azt valaki megtalálta-e, hogy 1965-ben december 31-én Magyarországon is történt egy ilyen esemény, az aktereki barlangban, ugye akkor a kommunizmusnak a közepében volt még az ország, és egy bencés lelkész, szerzetes gyerekeket vitt a barlangba, már nem először, és ott valami kapcsán, hogy már is se tudta kideríteni, vagy mérgezésbe, vagy nem volt levegő, de meghalt három gyermek. És ennek kapcsán volt egy per, amiben hát az akkori korban igyekeztek jó komolyan elítélni ezt a szerzetest. És őróla volt egy pár gondolat ebben a cikkben. És ettől a szerzetestől olvastam egy érdekes mondatot, ami nagyon ide tartozik, hogyha ha Jézust követem, akkor békességem van. Őt ugye pappá szentelték, És még fiatal korában történt ez az eset vele, ült 3 évet a börtönben, és utána már nem lehetett tanár, mert tanított bencésként, hanem gondok volt tulajdonképpen 1990-ig, és aztán még egy pár évet tudott tanítani, és aztán meghalt. És a halála előtt kérdezte valaki, hogy boldog-e tulajdonképpen így, hogy visszatekinti az életére, meg egyáltalán ami történt. És azt mondta, hogy amikor őt pappá szentelték, akkor tulajdonképpen megkapta azt a lehetőséget, ugye egy katolikus emberű, ezt így értem meg, megkapta azt a lehetőséget, hogy Istenről beszélhet bárhol, ahol van. És azt mondta, hogy ennél több tulajdonképpen nem kell neki. Amikor bent volt a börtönben, akkor ott beszélt Istenről, amikor gondok volt, ott beszélt Istenről, amikor aztán tanár volt, ott beszélt Istenről. Hát valami, hogy ezt mondta el, hogy ő neki a boldogság tulajdonképpen azt jelentette, hogy lehetőséget kapott ebben a világban arra, hogy Istenről beszéljen. Hát valami ilyesmit jelent az, hogy ha Jézust követem, akkor békességet kapok. Persze nem olyan könnyű ezt elhinnünk, mert sok dolog van, amitől félünk, és amit úgy gondoljuk, talán ha ez fog történni, akkor hogy lesz? De Jézus mégis azt mondja, hogy békességet akkor lesz, hogyha őt követed. Aztán arról is beszélt, hogyha tapasztalod a pártfogónak a jelenlétét, Isten lelkének a jelenlétét, tapasztalod azt, hogy ő szól, például, hogy Áron tapasztalta, amit elmondott. Bár az egy nehéz dolog volt, de mégis valami olyasmit tapasztalt Áron, hogy ott van vele Isten. És hogy Isten itt van, és figyel ránk. Aztán azt is mondta Jézus, hogyha gyümölcsöt terem az életem. Ha átélem azt, hogy gyümölcsözik az életem, és valami történik, valami Istentől való dolog történik rajtam keresztül, akkor azt mondja Jézus, hogy békességem lesz. Aztán azt is mondja, hogy ha Jézusért szenvedek. Kérdezték ezt a lelkészt, hogy hogy élte meg a börtön éveket. És azt mondta, hogy ő az alázatnak, meg a szenvedésnek az útját nem akkor kezdte járni, hogy igazából az a 3 év nem tudott kifogni rajta, mert tudta, hogy miről van szó. Úgy néz ki, hogy valaki, hogyha Krisztusért szenved nehézséget, békessége lesz. Aztán azt is mondta Jézus, hogyha megértjük a teljes igazságot. A teljes igazságon azt értem, hogy megértjük, hogy kik vagyunk mi, és megértjük, hogy kicsoda Isten, akkor békességünk lesz. Mint ahogy András mondta, hogy meg akarta valósítani önmagát, már nem így mondta, de valami ilyesmit, hogy volt egy kép, hogy mit akar. Sokan vagyunk így, ugye, hogy valamit elképzelünk, és azt mondjuk, hogy na, akkor megcsináljuk, véghez visszük ezt a dolgot. És amikor egyszer csak megértjük, hogy hát ez nem is olyan egyszerű. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni, de van egy Isten, akit ha követünk, akkor ő vele viszont értelmet nyerhet az életünk. Azt mondja Jézus, hogy ettől békességed lesz. Aztán azt is mondja Jézus, hogy ha Jézus nevében kérünk, akkor békességünk lehet. Ha olyan dolgokat kérünk az Istentől, ami ő adott a mi szívünkbe, békességünk lesz. Valaki egyszer azt mondta, hogy az imádság az tulajdonképpen az, hogy Istennek kicseréljük a vágyainkat. Mi elmondjuk a mi vágyainkat Istennek, ő meg elmondja, beleülteti az mi szívünkbe az ő vágyait. És akkor tulajdonképpen úgy jövünk ki, hogy Isten vágyai vannak bennünk, és Isten meg csinál valamit a mi vágyainkkal. Ha tetszik neki, megvalósítja, ha nem, akkor meg kukába vele, hogyha nem kell nekünk. Hogy ilyen az imádság is, békességünk lesz ettől. És végül azt mondta az Úr, hogy akkor lesz békességünk, ha megértjük a keresztnek az üzenetét. Ha megértjük a keresztnek az üzenetét. Ha nem pusztán annyit fogunk róla tudni, hogy 2000 évvel ezelőtt valaki meghalt úgy amblokk a világ bűneiért, hanem rájövök, hogy értem is meghalt, mert szükségem van rá, hiszen annyi bűnöm van. Szóval Jézus ezt mondta, hogy ő mindezt azért mondta el, és ő azért jött a világra, hogy békességünk legyen. És itt vagyunk mi emberek, és dönthetünk, hogy keressük a békességet úgy, ahogy azt mi gondoljuk, és harcolunk érte, és küzdünk sok-sok dologért, vagy pedig azt mondjuk, hogy elfogadjuk, és teszünk egy próbát, és azt mondjuk, hogy ezeket a dolgokat, amit Jézus mondott, ezeket kezdjük megvalósítani, és ezek után kezdünk járni, és megtapasztaljuk a mély békességet. Aztán Jézus odament az atyához, és le van írva itt a János 17-ben az ő imádsága, amit még a keresztre feszítése előtt elmondott, és először azzal kapcsolatban beszélt az atyával, hogy tudja, hogy mi a megváltásnak az ára, az ő élete értelmének, itt a földi élete értelmének az ára, az a kereszt, és azt kérte az atyától, hogy adjon neki ehhez erőt. Azt kérte, hogy dicsőítse meg őt, és majd adjon erőt neki a szenvedésbe, adjon neki erőt ahhoz, hogy mindezt véghez vigye, és azt mondta, hogy el fogja ezt végezni. És ezután kapcsolódunk most ahhoz a részhez, amit felolvastam, amikor is az Úr Jézus Isten igéjére, Isten üzenetére figyel az ő imádságában. És azt mondja, hogy kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világba. Kicsit később meg azt mondja, hogy átadtam az üzenetet, amit nekem adtál. Isten igéjével kapcsolatban Jézus azt mondja, hogy ő elvégezte az ő munkáját tulajdonképpen. A tanítványoknak elmondta az üzenetet. És utána ránk hagyta az üzenetet, és itt van, és ha valaki szeretné ezt tudni, és kíváncsi erre az üzenetre, amit Jézus mondott, az új szövetséget elolvassa, akkor megismerheti. Az Isten oldaláról ez megvan. Nem tudom, van-e nektek olyan könyv otthon, amit még nem olvastatok el? Biztos, ugye? Nekem rengeteg olyan könyv van. De olyan, amit esetleg valakitől kaptatok, és azt mondta, hogy hú, ez nagyon jó könyv, de olvassátok el. Ilyen van? Van ilyen könyv? Ugye rengeteg ilyen könyv van. Segít ez valamit rajtatok? Ismerjétek ezt a könyvet? Nem ismerjük. Ugye, hiába adja oda Isten az ő üzenetét, ha nem olvassuk el, akkor nem történik semmi. Ha nem vesszük a fáradtságot, hogy végigolvassuk, akkor nem történik semmi. És Jézus azt mondja itt az atyának, hogy atyám, én kijelentettem a te üzenetedet, átadtam a te üzenetedet, én elvégeztem a munkát. Hogy vegyétek, kérlek, vegyétek úgy ezt a könyvet, akik még nem olvastátok végig az új szövetséget, de az ószövetséget is, de most Jézusnak konkrétan az üzenete az új szövetségben, azért mondom, ha nem olvastátok végig, és az új szövetség az tényleg végigolvasható. Egy hét alatt végigolvasható. Valaki egyébként két nap alatt is végig tudja olvasni, hogyha egész nap csak azt olvassa, de egy hét alatt kényelmesen is végigolvasható. Vegyétek a fáradtságot erre, hiszen Jézus azt mondja, hogy ő ott a kereszt előtt imádkozott, és azt mondta, hogy odaadtam Istenem az üzenetet. És itt vagyunk mi, vágyakozunk a békességre, küzdünk, de nem olvassuk el, pedig nekünk adta az Isten. Aztán úgy folytatja az ő imádságát, hogy a tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat. A második dolog az Isten igével kapcsolatban, amit említik Jézus, hogy akiknek adtuk, adta, azok befogadták-e? Kérdezik-e Isten üzeneteit? Mert szerintem senki nincs itt a teremben, aki Isten üzenetéből nem hallott volna még semmit. Lehet, hogy nem olvastad végig az új szövetséget, de mégis tudsz egy csomó üzenetet belőle. Kérdezlek téged, hogy befogadtad-e ezeket az üzeneteket? Mit jelent az, hogy befogadni az üzeneteket? Volt már szó a foci világbajnokságról, talán jó páran követitek. Nagyon sok jó csapat van ezen a foci világbajnokságon. Tudtok mondani jó csapatokat? Ugye esélyesek, belgák például, igen. Aztán horvátok. Igen, ezt már hallottuk. Látom, itt azért nem annyira a tények érdekelnek benneteket, hanem ki honnan származik. Aztán még, amire azt mondanánk, hogy na, ez egy jó csapat. Brazilok, angolok, franciák, a németeket senki nem meri mondani, hogy nagyon leégtek, de azért ők is elég jó csapat. Igen, hogy sok jó csapat volt. És mégis, ha valaki egyébként nézegette, akkor egész furcsa dolgokat láthatott. Hogy hogy képtelen, németek képtelenek voltak egy gólt lőni Dél-Koreának. Hogy miért történt ez? És aztán még a spanyolok olyan enerváltan játszottak, nem igazán ment a dolog. És most van két csapat, amire azt mondom, hogy talán igazán tele vannak tűzzel, ugye a horvátok meg a franciák ma fogják majd a döntőt játszani, hogy miért van az, hogy jó csapatok vannak, de nem mindegyiknek megy olyan igazán a foci. Mit gondoltok? Hogy miért lehet ez? Hogyha egymás hátára összeszedünk egy rakás jó focistát, úgy tűnik, hogy nem lesz belőle igazán jó foci csapat. Hogy miért van ez? Mit gondoltok? Van egy edző, ugye? Van egy edző, akinek van egy elképzelése. Például, hogyha az edző nem nagyon csípik a játékosok, akkor általában nem jön össze semmi. Valamikor szándékosan nem fociznak, csak hogy már kirúgják az edzőt, de még hogyha nem is csinálják ezt, nem működik a dolog, hogyha ha nincs meg például az elfogadás közöttük. Aztán az edzőnek van egy elképzelése, ha azt nem csinálják, akkor egyénileg sok akciót tudnak csinálni, de nem fog működni a dolog. Akkor működik jól a dolog, hogyha egy igazi jó kapcsolat van a foci csapat, meg az edző között. Én úgy mondhatnám, hogy ha a csapat be tudja fogadni azt az elképzelést, amit az edző gondol. Az a tűz, ami benne van az edzőben, és az az elképzelés átmegy, és megvalósítják, akkor jól működik a dolog. És tudjátok, valahogy így van ez Istennek az igéjével is, hogy rengeteg üzenetet ismerünk Isten igéjével. De hogyha nem tudjuk igazán befogadni, ha nem tesszük a magunkévá, hanem egyéni akciókkal harcolunk, akkor nem fog működni a dolog. A te részed az az, hogy befogadjad mélyen, magadba fogadjad Istennek az igéjét. És ezért könyörög Jézus a kereszt előtt. Ezért könyörög. Azt mondja, hogy figyelj, édesatyám, én odaadtam nekik az én igémet. És annyira vágyom arra, hogy befogadják ezt az igét. Kérdezem én, hogy befogadtad-e így Isten igéjét? Vagy azt mondod, hogy jó ez az ige, sok bölcsesség van benne, de igazából szíved mélyén vitatkozol vele. Azt mondod, hogy te inkább a bal szélen szeretnél játszani, nem a jobb szélen, meg zavar, hogy csak cserejátékos vagy, meg nem tudom. Tehát sokféle dolog van benned, és nem fogadtad be igazán Istennek az igéjét. Tegyél egy próbát. Tegyél egy próbát, hogy amit megértesz Isten igéből, azt mondod, hogy na, ezt Uram, tiszta szívből fogom követni. Ezért könyörög az Úr Jézus a kereszt előtt. És utána azt mondja, hogy akik megtartották az igét, akik befogadták, azokkal mi is történt. Azt mondja, hogy valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél el engem. Tulajdonképpen ez az evangéliumnak az eredményének a lényege, hogy elhiszed el, hogy Krisztus valóban az Istentől jött. És Istennek a fia ő. Hogy elhiszed ezt? Vagy ott megállsz, hogy ő egy bölcs tanító volt, vagy esetleg valami különleges képességekkel rendelkezett, de valahol a lelked mélyén nem hiszed el, hogy ő Istentől jött. Hát képzeljük el, hogyha az egy igaz Isten elküldi ide a földre az ő fiát, és tudjuk biztosan, hogy ő az, hát akkor mi más lehetne annál fontosabb dolog, mint hogy azokat az igéket tanulmányozzuk, amit ő mondott. Azokat az üzeneteket tanulmányozzuk. Én azt gondolom, hogyha nem tesszük ezt, akkor valahol nem vesszük igazán komolyan ezt az üzenetet, hogy az Isten, az élő Isten jött le erre a földre. Az én életemben ez úgy történt, hogy először Isten szeretetével találkoztam. Valami hasonló módon, mint amit András elmondott, hogy volt egy nagy probléma az életemben, és tettem egy próbát, azt mondtam, Istenem, ha létezel, segíts nekem. Ez egy jó imádság. Hogy ezt mondani Istennek, hogy ha létezel, akkor segíts nekem. Mit gondoltok? Először jó, azt mondja a Bandi. Igen. Tehát most már azért nem lenne jó, nem így lelkipásztorként, hogy imádkoznék, ez nem annyira jó, de amikor az ember ott van, hogy először, képzeljétek el, Isten szerintem nagyon boldog volt, amikor tőlem, aki egyébként előtte abszolút kritizáltam, meg teljesen életéztem az összes keresztény, azt mondom, hogy Istenem, ha létezel, akkor segíts nekem. És azt mondja, na, mi van? Segítséget kérsz tőlem? De nem így volt ő, hanem egyszer csak képzeljétek el, éreztem Istennek azt a szeretetét, hogy ő hozzá tartozom, hogy ő létezik, és még segített is nekem. És akkor elkezdtem a Bibliát olvasgatni, és ért egy különleges meglepetés, hogy a Biblia az tele van érdekes és izgalmas dolgokkal. Olyan dolgokkal van teleírva, ami lényeges számomra. És elkezdtem olvasni Istennek az igéjét, és ott, ahogy Isten igéjét olvastam, találkoztam egy személlyel. Azzal a személlyel, akiről hallottam már 2000 évvel, itt járt meg, stb. De találkoztam a Biblia lapján egy személlyel, akire azt állította Istennek az igéje, hogy ő az Isten fia. És szeretném most azt kérdezni, hogy mi alapján hihetjük, hogy Krisztus az Istennek a fia? Hogy tudunk mi erről meggyőződni? Mi az útja, módja annak, hogyha te most úgy vagy még itt, hogy még ebben bizonytalan vagy? Akkor mit gondolsz, hogy hogyan lehet meggyőződni arról, hogy Jézus az Isten fia? Tudtok nekem segíteni? Mit tudunk?
Érdelem azzal, hogyha olvasom a Bibliát, akkor egész egyszerűen az igék alapján, de Biblik alapján határozom meg azt a mutatot, amit követni akarok, akkor egyszerűen nem tudok végezni. Tehát ha minden igaz lesz, amit még addig is így.
Tehát ha olvasom Istennek az igéjét, akkor egyszer csak azt veszem észre, hogy ez igaz. Lelkem mélyén valahogy érzem, de ehhez be kell fogadnom, ehhez úgy kell olvasnom, hogy nem kritizálva, meg nem úgy, ahogy András mondta, hogy irodalmilag, én is úgy olvastam egyébként eredetileg, hanem azt mondani, hogy na most komolyan belenézek, hogy is Isten igéje szólni fog hozzám. Aztán hogy lehet még meggyőződni arról, hogy Isten fia valóban Krisztus? Hogy induljunk el ezen az úton? Tudtok-e még? Én azt mondom, hogy érdemes például történelmileg is tanulmányozni azt, hogy mit írnak a történelemkönyvek Jézusról. A világi történelemkönyvek, hogy ne engedjünk az ördögnek egy olyat, hogy hát az vagy úgy volt, vagy nem úgy volt, ki tudja, régen volt. Hanem olvassátok, hogyha bizonytalanok vagytok, olvassatok régi történelmi könyveket, és nézzétek meg, hogy mit írnak róla, és ki fog derülni, hogy valóban 2000 évvel itt járt egy Jézus Krisztus nevű ember, a kereszten meghalt, és ez nem kérdés, senki előtt nem kérdés. Ez így volt. És aztán kezd el olvasni mindazokat, amiket Krisztus mondott az igéből. És küzdjél, és gondolkozzál rajta, hogy vajon ő Isten fia volt-e, vagy nem. Azt mondja Jézus, hogyha az ő igényét elkezdjük olvasni, akkor eljuthatunk arra a mély meggyőződésre, hogy Jézus az Isten fia volt. És hogyha erre a meggyőződésre jutottunk, akkor már csak az a kérdés, hogy hiszünk-e annak, azoknak a tanításoknak, amit ő mondott. Az Úr Jézusnak ez volt az ő életének a lényege, a földi életének a lényege, hogy erről meggyőzöm téged. A lényeg ez, hogy felismerhetjük-e őt, fel tudjuk-e ismerni őt, hogy ő az Istentől jött. Szeretnélek kérdezni téged, hogy mit jelent számodra Isten igéje? Mit gondolsz Isten igéjéről? Hogyan tudunk erre őszinte és valódi választ adni az életünkbe? Mit gondoltok? Nem elméleti választ. Mondok ezzel kapcsolatban egy történetet. Volt egy baptista gyülekezet, ahol volt egy imaóra, egy tradicionális imaóra, és a régi baptista gyülekezetnek mindig van egy imaóra, és azt nem lehet elhagyni. És egyszer valaki jelentkezett, hogy szerinte szüntessék az imaórát. Mindenki el volt hűve, hogy hát micsoda dolog ez, hogy megszüntetni az imaórát, azt nem lehet. És akkor egy idős bácsi jelentkezett, és mondta, hogy hát testvérek, már szavaztunk erről, mindenki megszavazta, hogy ne legyen imaóra, mert ketten vannak az imaórán minden alkalommal. És akkor erre nem tudott senki mit mondani. Igen. Tehát a fejbe ott volt, hogy az imaóra az nagyon fontos, elengedhetetlen, igazi baptista gyülekezetben imaóra kell, stb. És valaki szólt, hogy szüntessük meg, még fel is háborodtak az emberek. És aztán egyszer csak azt mondta, hogy figyelj, úgy tudod meg, hogy mit jelent számodra az imaóra, hogy megnézed, hogy szoktál imaóra járni. Ha nem szoktál, akkor neked az imaóra nem fontos. Akkor az nem lényeges. És ugyanígy mondanám, hogy az, hogy mit jelent számodra Isten igéje, azt onnan tudod megnézni, hogy megnézed, hogy mennyit olvasod Isten igéjét. Hogyan olvasod Isten igéjét? Mennyire veszed komolyan, mennyire azonosulsz vele? Mert hogyha nem nagyon, ha keveset, akkor mondhatod, hogy igen, nekem Isten igéje keveset jelent. Ha rosszul esik ez neked, mert lehet, hogy rosszul esik kimondani, akkor meg egy egyszerű dolgot kell csak csinálni, elő kell venni, ki kell nyitni, olvasni kell, és be kell tekintened, és próbát kell tenned. Mert a békességet sehonnan máshonnan nem fog jönni. Csak akkor, hogyha Isten üzenetét megérted. Ha nem érted meg Isten üzenetét, nem fogsz békességet kapni a te életedbe. És ahogy így rátok nézek, és ismerlek benneteket, és ti is engem, tudjuk, hogy mindannyian küzdünk különböző nehézségekkel, problémákkal, valakinek könnyebb az élete jelenleg, valakinek nehezebb az élete, de nem ettől függ a békességünk. Nem ettől függ a békességünk. Még akkor is, hogyha az ördög most azt súgja, hogy a békességed attól függ, hogy ez a dolog vagy az a dolog meg fog-e oldódni az életedbe. Nem ettől függ. Isten igéje határozottan mondja, hogy nem ettől függ a békességed. A békességed attól függ, hogy Krisztust követed el, és mit gondolsz ő róla. Én hívlak most téged ma is, mint ahogy két héttel ezelőtt is, meg egy hete is, hogyha úgy vagy, hogy még nem adtad át az életedet Krisztusnak, gondolkozz el ezen, hogy nem akarod ezt megtenni, nem akarsz egy Krisztus követője lenni. Mert Krisztus követőjének lenni nem azt jelenti, hogy egy egyházhoz tartozol, és beírnak téged egy könyvbe, hanem azt jelenti, hogy befogadod a te szívedbe Krisztust, és vele éled az életedet. És ahogy a múlt héten is elmondtuk ezt az imádságot, én hívlak téged, hogy gondold végig ezt az imát, hogy a szívedből szól-e, hogy elhiszed-e, hogy Krisztus érted is meghalt a kereszten. És ha igen, akkor ne késlekedjél, akkor mondd el ezt az imát. Ha úgy vagy itt, hogy már elmondtad régen, de megfáradtál benne, akkor frissítsd föl ezt az imát az életedbe. És gyere oda Krisztushoz. Mert az evangélium célja benned az, hogy békességed legyen. És hogy úgy tudjál élni, hogy megnyugszol, akármi is van az életedbe. Mint ahogy úgy hívták egyébként, hogy Pásztori Walter, ezt a szerzetest, aki leélte az életét, nem úgy, ahogy ő azt elképzelte volna, de azzal a békességgel, boldogsággal, hogy Isten közvetítette ebbe a világba. Kérlek most benneteket, hogy álljunk föl az Úr előtt, és hát mivel sajnos most se sikerült kivetítenem ezt az imádságot, ezért most is úgy mondanám, ahogy múlt héten tettük, hogy el fogom olvasni ezt az imát. Ha most először kérlek, csak figyeld, és gondold végig, hogy kifejezi ez az imádság azt, amit te gondolsz. És utána pedig mondatonként fogom olvasni, és utána újra mondom, és kérlek, ha szeretnéd, akkor mondd majd velem, ismételt velem együtt mindig a mondatokat. Ezt most is mondom, nem egy csoda ima. Ez az ima, ez tartalmazza azt az üzenetet, amit mi tudunk mondani az atyának. Máshogy is elmondhatod, de jól meg van fogalmazva, de nem attól fog megváltozni az életed, hogy ezt az imát elmondtad, hanem attól, hogyha szíved mélyén ezt gondolod. Ha úgy vagy vele most, hogy ezt még nem tudod elmondani, akkor kérlek figyelj, és gondolkozz rajta. Isten elküldött egy kihívást az emberiségnek, Krisztust. Annak idején 2000 éve a Golgotán oda tette a keresztet, és azt mondta, hogy figyeljetek, ez a kereszt a világ történelmnek a központja. Ha ezzel az a kérdés, hogy mit gondolsz erről a keresztről, Ha tudod, hogy ez a kereszt Isten fiának a keresztje, aki az életét adta érted, akkor üdvösséged van, ha pedig elutasítod ezt a keresztet, akkor pedig kárhozat vár rád. Ez a Bibliának az üzenete. Nem lehet mást mondani. Hajtsuk meg most a fejünket, és kérlek, hogy először csak hallgass végig ezt az imádságot. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem. Meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet. Beismerem neked vétkeimet, kérlek, bocsásd meg őket. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál, és ezzel minden bűnömet megbocsájtottad. Szeretném, ha az egész életem hozzád tartozna. Szeretnék benned bízni, téged követni. Te vagy az én Uram, mutasd meg nekem utadat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Most mondatonként el fogom mondani kétszer, és kérlek, hogy ha kifejezi az imádság, ami a szívedben van, akár már döntöttél az Úr mellett, akár most döntesz, mondd velem hangosan, de ha csak a szívedben mondod, azt is ugyanúgy hallja az Isten. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem. Úr Jézus, köszönöm neked, hogy nagyon szeretsz engem. Meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet. Meghallottam hívásodat, megnyitom előtted a szívemet. Beismerem neked vétkeimet, kérlek, bocsásd meg őket. Beismerem neked vétkeimet, kérlek, bocsásd meg őket. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál. Köszönöm, hogy a kereszten értem is meghaltál. És ezzel minden bűnömet megbocsátottad. Szeretném, ha az egész életem hozzád tartozna. Szeretnék benned bízni, téged követni. Te vagy az én Uram, mutasd meg nekem utadat. Köszönöm, hogy elfogadtál engem. Uram, itt vagyunk előtted, és te ismersz bennünket. Te tudod a mi gondolatainkat, vágyainkat, hitetlenségünket, kérdéseinket. Én most kérlek téged, hogy látogass meg bennünket, Uram, a lelkünkben, és vezess bennünket, ragadj meg bennünket. Vágyunk arra, hogy a tieid legyünk. Vágyunk arra, hogy megtapasztaljuk a te szereteted, téged szeretnénk követni. Kérlek most mindazokért, akik elmondták ezt az imát, hogy áld meg, Uram, az ő életüket. És Uram, azokért is kérlek, akik kétségek között vannak, hogy mutatkozz be az ő életükbe, hogy elfogadhassanak téged. Uram, hálát adunk neked, mindazok, akik már veled járunk, és szeretnénk mondani neked, hogy jó veled járni. Szeretnénk mondani neked, hogy hálásak vagyunk azért, hogy megismerhettünk téged. És Uram, kérünk téged, hogy add a te békességedet a mi szívünkbe, és bocsáss meg, amikor más helyeken, más utakon keressük azt. Hisszük, hogy te vagy a békesség útja. Amen.